Kegyelem néktek is békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet azt a szent igét, amelyet egyházunk erre a vasárnapra, vízkereszt ünnepe utáni első vasárnapra, ige hirdetési alapigeként kijelölt, megírva találjuk Márk evangéliumának első fejezetében, a 9. verstől a 11. versig a következőképpen. Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a lélek, mint egy galamb. A mennyből pedig hang hallatszott. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, vízkereszt ünnepe után vagyunk. Vízkereszt ünnepének több jelentése van. Az egyik, hogy nyilvánvalóvá lesz az Isten dicsősége. A felolvasott ige szakaszban is erről van szó, hogy Isten megnyilatkozik, és Jézus Krisztus nyilvánosan megjelen. Bemutatja az ő szolgálatát. Ugye ismerjük az evangéliumokból, hogy Jézus megszületett, 12 éves korában ott van a templomban, de egyébként nem olvasunk mást róla. Persze a kíváncsiságunkat jó lenne, ha valahogy ki lehetne elégíteni, de nem lehet, nincs egyszerűen információ arról, hogy Jézus mit tett, hanem csak egyszer csak föltűnik Jézus 30 éves korában, ugye Lukács evangéliumából tudjuk ezt, és azt olvassuk, hogy történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus. Milyen napokban történt ez? Keresztelő János jó pár hónapja hirdette az igét, hogy az emberek térjenek meg, és jöjjenek oda a Jordán vizébe, és keresztelkedjenek meg. Ugye, keresztelő János egy aszkéta ember volt, aki nagyon puritán életet élt, nem evett csak sáskát és mézet, vizet ivott, tevesszőruhát viselt, bőröve volt, és nagyon egyszerűen élt kint a pusztában. És az emberek kimentek, és megvallották a bűneiket, és mind megkeresztelte őket a Jordánban. Most lehet így utólag azon vitatkozni, hogy vajon milyen formában történt ez a keresztség, azaz milyen volt a Jordánnak a vízhozama. Hogy kicsi volt, vagy nagy volt, mai világban is ugye változik valamikor, csak éppen, hogy a bokáját lepél az embernek, amikor térdig ér, és van olyan, amikor árad, és akkor a feje búbjáig ér az embernek, teljesen elfedi. Most hogyan is történt? Ugye ez nincs leírva. Miért? Mert nem ez a lényeg. Tehát ugyanígy a keresztség, a mi keresztségünkben sem az a lényeg, hogy milyen formában történik. Ugye a különféle egyházak mindenféle formát alkalmaznak, van, ahol alámerítés van, valahol leöntés, és valahol meghintés. Ugye mi a leöntést szoktuk általában gyakorolni, de nem mindig sikerül, mert van, amikor a gyerek fél, és akkor csak éppen, hogy egy háromszor keresztet rajzolunk a vízzel a homlokukon. Tehát nem a forma a lényeg, hanem az a lényeg, hogy mi történik a keresztségben. Ugye a keresztség az azt jelképezi, hogy az ember meghal, megfullad a rossznak, a gonosznak. Nyilván akkor azt mondanánk, hogy talán a alámerítés, a bemerítés lenne a legjobb, de nem a forma a lényeg, hanem az, hogy lélekben megtörténjen, hogy meghalunk a bűnnek, a rossznak. Tehát keresztelő János is így gyakorolta. Kimentek az emberek, és megvallották a bűnöket. Elmondták mindazt, ami szembe megy az Isten akaratával, hogy honnan tudták, hát ugye zsidók voltak ezek, ismerték a 10 parancsolatot. És kimentek, és megvallották, és így megtértek belőle. Na most ez hatalmas nagy mozgalommá lett. Nagyon sokat lehet olvasni, nem csak a bibliai forrásból, hanem azon kívül is. Érdekes, hogy még Josephus Flavius, a történetíró, aki ugye eredetileg zsidó volt, de hát rómaiá lett, ő is leírta, hogy ott van keresztelő János. Jézusra is utal, van egy-két utalás, de keresztelő Jánosról sok mindent ír. Tehát ez a mozgalom teljesen átformálta a zsidóságot. Nem véletlen, hogy ő volt Jézusnak az útkészítője. Mert ahhoz, hogy az ember keresztényé legyen, szükséges, hogy elforduljon a bűneitől, és Istennek szentelje az életét. Ez alapvető. Szükséges ez a hozzáállás. És jön Jézus, és azt olvassuk itt, hogy megkeresztelte őt János a Jordánban. Nem olvasunk arról, hogy Jézus is megvallotta a bűneit. Ugye miért nem olvasunk? Azért, mert Jézus bűntelen volt. Mi bűnösök vagyunk. Minden ember, aki a földre születik, még az úgynevezett ártatlan kis csecsemő is, bűnös. Az eredendő bűnt örököljük a szüleinktől. Jézus viszont bűntelen volt. Nem követett el soha bűnt. Egyesek esetleg próbálják ráaggatni, hogy talán hát Jézus is volt, hogy indulattal lépett föl, ugye amikor az édesanyjának azt mondja, hogy mi közöm ehhez, hogy közöd neked is, ugye a kánai mennyegzőn, vagy amikor megátkozza a fügefát és elszárad, ugye, ami nem terem, de ezeknek mind jelképes üzenete van. Tehát nem Jézus nem az emberi bűnt hozta elő, hanem az Isten akaratát. Tehát Jézus bűntelen volt. Nem tett soha semmi bűnt. Ugye mi erre képtelenek vagyunk. Mi óhatatlanul is elkövetjük, ha csak gondolatban is, de ott a bűn a mi életünkben. És aztán szavainkkal is, hogy vétkezünk. Tehát Jézus a bűntelen ott áll, és más evangéliumból tudjuk, hogy azt mondja neki keresztelő János, hogy hát nem, nem szabad ez, fordítva kéne, nekem kéne megkeresztelkedni nálad. Mert Jézus bűntelen volt teljesen. És mégis azt mondta, hogy nem, ennek így kell megtörténni. De nagyon érdekes, hogy Jézusnak a megkeresztelése minden evangéliumban szerepel. Ugye a szinoptikusoknál, Márténál, Márknál és Lukácsnál egyértelműen, de Jánosnál is van rá utalás. Ugye, kik ezek az evangélisták, ugye, ők szemtanúk. Leírják, vagy saját maguk voltak a szemtanúk, vagy a szemtanúknak a beszámolóját leírják. Ugye hozzá kell tenni, hogy nem mindenki ugyanazt mondja. És nekünk a különféle forrásokból kell összeraknunk azt, hogy mi történt annak idején. Ugye a bíróságokon is ez zajlik. Meghallgatják a tanukat, akár majd baleset történt, valami bűncselekmény történt, akkor meghallgatják, és akkor azt mondják, hogy össze lehet állítani, hogy mégis mi történt valóságosan. Miért van ez? Nem azért, mert nem ugyanaz történt, hanem hogy az ember valamit lát, akkor különféle szemszögből látja, és azt a szubjektív látást mondja el, és akkor ebből mi történik? Ugye jó esetben kirajzolódik, hogy mi történt, és akkor ha mondjuk valaki bűnöző, akkor bűncselekményt követett el, akkor elítélik, és megkapja a büntetését. Hát igen ám, de vannak olyan ügyvédek, akik azt teszik, hogy, mert ugye azt mondják, hogy ez a dolguk, védőügyvédként, és azt mondják, hogy hát ezek a tanúk, ezek egymásnak ellent mondanak. És ezt bebizonyítják, hogy akkor össze-vissza beszélnek, hogy itt nem is történt semmi baj. Nem is lehet elítélni az illetőt. És akkor fölmentik, és mi történik? Hát mondjuk újra elkövet a bűncselekményt. Akkor ugye persze itt a bíró is hibás, mert miért hallgatott az ügyvédre, miért nem hozott igazságos döntést. És mi emberek is, hozzáteszem, mindannyian hozhatunk ilyen rossz döntést. Olvassa valaki a Bibliát, ugye hozzá kell tenni, hogy a mai világban sajnos keveset olvasnak az emberek, és buzdítani kell őket, hogy bizony olvassatok. Nemrég középiskolás diákoknak is mondtam, megkérdeztem, na ki szokott olvasni, hát alig-alig jelentkezett, aztán mondtam, hogy ez így nem lesz jó, eltelt egy pár hét, és most már nekiálltak olvasni, úgyhogy talán valami hatása is van az ember intésének. Tehát olvassuk az igét is, és ha valaki olvassa az igét, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy no hát ezek ellent mondanak egymásnak, és ahelyett, hogy összeraknánk a mozaik képeket, nem tudom, ki szereti a puzzle-t, vannak, akik szeretik, valakik nem, még felnőttek is szoktak ilyesmivel valakik játszani. Na de ha valaki ezt nem szereti, akkor azt mondja, hogy ő nem foglalkozik vele. De igen ám, de ha mi nem rakjuk össze a képeket a bibliai történetekből, akkor ugye mi van? Nem az, hogy nem szórakozunk jól, hanem az van, hogy egyszerűen az ember a legfontosabbat elveszíti az életéből. És azt kell mondani, hogy például az egyház történetében ez történt meg. A 19. században voltak olyanok, akik azt mondták, hogy ó, ellentmond egymásnak a Biblia, a különféle beszámolók nem ugyanazt mondják. Itt Jézus megkeresztelésén, és tényleg nem szó szerint ugyanazt mondják, de össze lehet állítani a képet. Tehát mi is történt? Oda megy Jézus, és megkereszteli őt János, és azt mondja, és amint kijött a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a lélek, mint egy galamb. De mi történik itt? Ott van a fiú, és rászáll a Szentlélek. Hozzá kell tenni, nem akkor lép kapcsolatba a Szentlélekkel, hanem már ő kezdettől fogva, ugye, szoros kapcsolatban van, egységben van a Szent Háromság, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, örökön-örökké együtt vannak. Az más, hogy az ige testélet, de nem szakadt el tőle, megalázta magát, de mégis ő Isten maradt mindvégig. És szoros kapcsolatban volt a Szentlélekkel és az Atyával is. Ez itt, ez egy nyilvános megjelenés. Tehát nem Jézus életében történt itt valami változás, hanem csak egyszerűen nyilvánvalóvá lett minden. Érdekes, hogy az egyház történelemben ezzel kapcsolatosan kialakult egy tévtanítás. Volt egy adopcionizmus nevezetű tévtanítás, ami azt jelentette, hogy volt, akik azt mondták, hogy hát ekkor lett Isten fia Jézus. És azt mondják, hogy hát ő csak egy teremtmény, és ezáltal, a megkeresztelése által történt a nagy változás. Mi azt mondjuk, hogy nem. Jézus örökkévaló. Jézus már a teremtés előtt kiválasztotta az Atya, hogy ő megváltsa az emberiséget. Ő örökkéval Atya békesség fejedelme, Jézus Krisztus. Tehát ez egy téves elképzelés, miszerint, mintha Jézus nem lenne örökkévaló Isten. Ő az, ahogy ugye a hitvallásaink is, az apostoli meg a nicei hitvallás is tanúsítja, és a Biblia is erről beszél. Tehát, ha valaki mondjuk kiragadja ezt a ige szakaszt, Jézus megkeresztelését, akkor könnyen félre lehet magyarázni. Ezért mondom, hogy nekünk látni kell az összes mozaik darabot, puzzle-nek minden egyes darabját, és így áll össze a teljes kép. És hát mondjuk ez nem könnyű. Ugye vannak olyanok, kisgyerekeknek van, de óvodásoknak pár darab van benne. Most a Biblia az, azt kell mondani, több ezer darab volt, több tízezer, százezer darabból áll. És össze kell nekünk rakni a képet, és nem összezavarni. Tehát Jézus, az örökkévaló Isten, emberré lett, és ekkor nyilvánosan, 30 éves korában megjelent a világnak. És megtörténik a keresztelése, ugye így illik, mondja, mert ő ember, és elhordozza a világnak a bűnét. Más evangéliumban azt mondja keresztelő János, hogy íme az Isten báránya, aki elhordozza a világ bűnét. Tehát bemutatta a többieknek Jézus Krisztust. És leszáll a Szentlélek galamb formájában. Ugye miért galamb formájában? Mert a galamb a Biblia szerint a szelídségnek a jelképe. Ugye nem biztos, hogy mi ezt így látjuk, mert van, amikor össze tudnak veszni ezek a galambok is, meg sokat tudnak piszkolni, de most az a lényeg, hogy a galamb itt a Szent Lelket jelképezi, a szelídséget. Tehát, hogy nem erőszakkal lép föl a Szentlélek. És így van ez a mi életünkben is. Hogy az Isten szelíden jön hozzánk, nem hatalommal, nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel hangzik az igébe. Tehát így jön hozzánk is. Ugye Jézus esetében, tehát lényegi változás nem történik ekkor, csak nyilvánosság számára is nyilvánvalóan lesz, hogy a Szent Háromság egymást segítik, támogatják, de hozzá kell tenni, hogy viszont a mi életünkben a keresztség által nagyon nagy változás kell, hogy történjen. Mert a keresztség által meg kell halnunk a bűnnek, nyilván ez nálunk gyermekkorban történik a keresztelés, de a bűnnek meghalásának pedig az egész életünkben kell újra és újra megtörténni. És emlékeznünk kell erre. Tehát, hogy meg kell halni a rossznak, a gonosznak, és meg kell térni az Istenhez. És ennek meg kell történnie. Mert ha nem történik meg, akkor ugye bizony Isten nélkül maradunk az örökké valóságban, és ez a kárhozat. Tehát a keresztség ezt jelenti nálunk. És aztán a Szentlélek tehát rászáll Jézusra, így kell, hogy betöltsön minket is a Szentlélek. És ez mikor történik? Akkor, amikor az ember megtér az Istenhez, amikor odafordul, amikor hit támad a mi szívünkben. Ugye nem kell ehhez külön alkalom, ugye vannak olyan felekezetek, akik azt mondják, hogy van a vízkeresztség, meg van a Szentlélek keresztség. És akkor ezt majd ők prezentálják, majd megteszik velük. Nem így történik, hanem úgy, hogyha valaki hallja az igét, és hisz, odatér az Istenhez, az akkor történik ez a nagy csoda, hogy Isten gyermekeivé leszünk, és ezt meg kell tennünk. Hogyan és miképp történik, ugye ez egy csoda. Nem lehet leírni, külön megmagyarázni, ez Istennek a csodája. Ugye Jézus azt mondta egy helyen, hogy ahogy a szél nem tud honnan jön és hová megy, ugyanígy van, aki a lélektől is született. Csoda, megtörténik egyszer csak ez a csoda, hogy valaki újonnan születik. És hozzá kell tenni, hogy meg is kell történni ennek, mert különben az ember elvész. Honnan lehet tudni azt, hogy valakiben ott-e a Szentlélek, vagy nincs ott? Honnan lehet ezt tudni? És azt mondja a heti igénk, hogy akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Hát honnan lehet tudni, hogy valakit az Isten lelke vezérel, hogy Istennek szenteli az illető az életét, vagy nem. Tehát onnan például, hogyha bűnt követ el, akkor azt látja, és mondjuk bocsánatot kér. Már ez egy nagyon szép dolog, hogy valaki rádöbben arra, hogy valamit rosszul tett. De ott, ahol ugye bűnökben jár az ember, ott, ahol nincs önfegyelem, nincs önmérséglés, önmegtartóztatás, ott nincsen az Istennek a lelke. Például azt mondja Pál az oltár előtti igében, a rómaiakhoz írt levélben, hogy mindenki józanul gondolkozik az Istentől kapott hit mértéke szerint. Egy más ige helyett ugye azt mondja, hogy a józanságnak a lelke. Ez is egyik ismérve annak, hogyha valaki a Szentlélek befolyása alatt van. Hogy az Isten tud benne munkálkodni, meg rajta keresztül. Azt mondja, hogy ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával. Tehát az Istennek a szent lelkének az egyik munkálkodása az, hogy átformálódik a gondolkodásuk. Azt mondja, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket és lelketeket. Élő és szent áldozatú. Tehát ha valakit megragadott az Isten szent lelke, akkor az nem azt jelenti, mint mondom, egyesek mondják a mai világban, hogy akkor önkívületi állapotba kerül, hanem azt jelenti éppen is, hogy okos lesz, hogy józan lesz, és így szolgál az Istennek. Isten adja, hogy mi is így tegyünk. Aztán hangzik a atyai szózat, mert ugye nem csak a Szentlélek van jelen itt, Jézus megkeresztelésénél, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Ja, voltak, akik akkor azt mondták ezzel, hogy ez csak közöttük zajlott le. Nem, mert például Máté szerint így hangzik, ez az én fiam, aki benni gyönyörködöm. Most akkor mi is történt? Ugye visszakanyarodva az elejére, valakiről azt mondja, hogy na, akkor nem is itt történt valamit, valakik írtak valamit, és akkor ezek össze-vissza beszélnek, nem is az történt. Ugye más szemszögből. A világ szemszögéből ez azt jelenti, hogy ez az én szeretett fiam, hogy Jézus bemutatja a fiút a világnak. És az pedig a másik, hogy te vagy az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, benne gyönyörködöm, ez azt jelenti, hogy milyen szoros kapcsolatban van a fiú és az atya. Mondom, valaki azt mondhatja, hogy de hát ez ellentmondás, egyik ezt mondja, másik azt mondja, akkor mi is történt itt? Hát az történt, hogy egy eseményt az ember tökféleképpen láthat. Például érdekes mód, ott van Pál apostolnak a megtérése. Pál apostol megtéréséről az apostolok cselekedetei könyve, ami pedig egy könyv, háromféleképpen számol be. Nem ugyanazt mondja mindenhol. Egyik helyen például, ugye ott is van egy égi szózat, miért üldözöl engem, ki vagy te, hogy üldözlek, és mondja, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Tehát a keresztényeken keresztül Jézust üldözik, hozzáteszem a mai világba is. Jézusnak akarnak nemet mondani. És akkor hangzik a szózat, és azt írja az ige, hogy valakik hallották a hangot, mások nem hallották, Pál apostol értette is, hogy miről volt szó. Miért? Mert egy beszámoló, valóságosan történt valami, de máshogy látták egyesek, szubjektíve másképp tapasztalták. De mégis megtörtént a csoda. És Jézus esetében is így volt. Bemutatta Jézust a világnak. Isten adja, hogy mi is lássuk azt, hogy kicsoda Jézus. Az ő dicsősége ne legyen rejtve előlünk. Ugye van úgy, hogy valami történik a világban, és mi azt nem látjuk. Mert valami akadályozza az embernek a látását. Ködös az egész ember. Van így. És az ember, azért hozzáteszem, hogy a látásáért saját maga is felelős. Van, amikor ugye nem tettünk róla, mert mondjuk úgy romlik el valakinek a látása, hogy mondjuk egy orvos elrontja a beavatkozást, de van, hogy az ember saját maga tehet róla. Tehát az, hogyha valaki elkározik azért, ő saját maga is tehet. Hát ha valaki nem fordul oda az Istenhez, akkor ő saját maga tehet arról, hogy el fog veszni. Tehát Isten dicsősége fölragyog, és ez a mi feladatunk is. Hogy rajtunk keresztül is meglássák az emberek, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Isten adja, hogy ebben a szolgálatban, okos istentiszteletben szorgoskodjunk mindannyian. Ilyenkor vasárnaponként, ugye, ez is Istentől van, és aztán a hétköznapokban is. Amen, imádkozzunk. Istenünk, mindenható atyánk, köszönjük, hogy te megajándékozol minket a hitnek az ajándékával. Úrunk, bocsáss meg, hogy sokszor talán valami nagyobbat szeretnénk, pedig nincsennél nagyobb, mint az örök élet, az üdvösség, a te veled való kapcsolat. Úrunk, add, hogy ne a világ hívságok után fussunk, ne múló javakért fáradozzunk, hanem, Urunk, téged keressünk először is, a te igazságodat. Urunk, add, hogy ne magunk szerint legyünk bölcsek, hanem te szerinted. Te formáld át a mi gondolkodásunkat, egész életünket, egész lényünket. És add, hogy mi is a tieid legyünk. És Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te mindent megtettél a mi üdvösségünkért, odaáldoztad magadat a mi bűneinkért. Add, hogy hozzád találhassunk, visszatalálhassunk és megújulhassunk mindannyian. Amen.